szükségekkel olvasol az ígét, ami üdvözítő Istenünk akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismeréséhez. Tehát a testvéreim, az a meggyőződésem, hogy ez az ige a Biblia legfontosabb igéi közé tartozik. Hiszem és vallom, hogy így igaz, az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ismerem a Bibliát, és nagyon jól tudom azt, hogy vannak más igék is. Igék, amelyek más mondanak. Vannak igék, amelyek örök kárhozatról beszélnek. Isten haragjáról, igazságos ítéletéről beszélnek. Sőt, el kell mondani azt is, hogy több olyan ige van, amely azt mondja, hogy az Isten igazságosság az első, és ennek megfelelően a többség örök kárhozatai. A kisebbség fog üdvözülni. És be van építve a keresztény dogmatikákba is. Tehát el kell fogadni, hogy ha a számítani túlsúly számítana, akkor kétségre alapítottság, és ez nem igaz. De én eljutottam oda, hogy súlyozok, hogy pedig Jézus Krisztus igazsága szerint, és ami Jézus igazságával van összhangva, azt tekintem igaznak, akkor is, hogyha nagyon sok ige más mond, mint amit Jézus mondott. Vannak mai kedves hívő emberek, akik azt mondják, hogy én az egész Bibliát egyformán hiszem és vallom, mert az egész Bibliában csodálatos egység van, összhang van, tévedhetetlenség van, első betűtől utolsó, hogy minden harmonikusan egyformán igaz. Hát azt kell mondanom persze, hogy nem így van. A Biblia nem olyan egységes könyv, mint ahogy sokan tanítják, vagy próbálják erőszakkal egyesíteni a dolgokat. Igenis, a Bibliában fejlődés van, növekedés van, az Isten ismeretnek a fokozatos feltisztulása van. Én hiszem ezt a folyamatot, hogy Isten fokozatosan ismertette meg magát az emberiséggel, és benne van ez a kijelentés menet a Bibliában. És ezzel azt következik, hogy az előző szakaszokban gyermekezett módon az akkori tudat állapotnak megfelelően közölte magát Isten, de aztán jobban-jobban közölte, és végül Jézus Krisztusban közölte az utolsó, a fölletvezhetetlen igazságot. Tehát aki azt mondja, hogy én fenntartás nélkül hiszem az egész Bibliát, az nem ismeri a Bibliát, nem tanulmányozta igazán, és nem vette észre, hogy ő magának kiválogatott bizonyos kedves igéket, azokból egy gyűjteményt csinált, akár dogmatikát csinált, ha rendszerező elme, kigyűjtött magának néhány igét, és azt mondja, ezt hiszem, mert ezt mondja a Biblia. Én pedig becsületesen megvallom, hogy igen, lehet kigyűjteni a Bibliából igéket, és csoportosítani, és azokat logikus rendbe rakni, lehet, én is ezt teszem. És ebből azt következik, hogy igazából véve döntenünk kell, előzetesen döntenünk kell, hogy milyen Istenben hiszünk. Mert mondom, ki lehet gyűjteni azokat az igéket, amelyek a haragos Istenről, az igazságos Istenről, a kárhozatba taszító Istenről beszélnek, sok ilyen igéből ki lehet gyűjteni egy gyűjteményt, és azt mondom, a Biblia ezt mondja. Én ezt nem fogadom, mert én is kigyűjtöttem a Bibliából igéket. Most éppen nem én választottam, olvassuk a Bibliaolvasó kalauz szerint a Szentírást, most éppen a mai napra ez jutott. Én ez ige köré, vagy az ilyenfajta igéket gyűjtöttem ki, és azt mondom, hogy ez az érvényes isteni kijelentés. az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Csak egy fájdalmas problémát hozok ide, ahol kiéreződik ez a feszültség, amiről most beszélek. Minket kálvinistákat hol csúfolni szoktak, hol vitatkozni szoktak velünk, hogy ti valljátok a kettős predestinációt. Aki nem ismerné a szakkifejezést, annak azt mondom, hogy a kettős predestináció azt jelenti, hogy Isten már az örökké valóságban a teremtés előtt, a világ, meg pláne az ember teremtés előtt, az örökké valóságban eldöntötte, hogy az emberiségnek egy része a kárhozatra megy, egy része az üdvösségre megy. Aki a kárhozatra megy, az az ő igazságát dicsőíti a kárhozat szenvedésében. Aki üdvözül, az az ő szeretetét dicsőíti a mennyei világban. Predestináció, kettős predestináció, mielőtt megszülettünk volna, már eleve végképpen eldöntötte is, hogy melyik táborba tartozunk. Erre azt mondom, nem hiszem, nem vallom, és egy kicsit szégyellem, hogy a kálvinista tanításhoz van kötve ez. És ha valaha volna vezető szerepem ezzel az egyházakat, hogy tartsunk egy ünnepélyes zsinati ülést, és a zsinat mondja ki, hogy ez a tanítás, ez nem a Jézus Krisztus tanítása. Fájdalmas volt, csak azért hoztam ide, hogy mutassa, hogy miről van szó ebben a mai igében. Így érzékeljétek, hogy miről predikálok. Még egyszer mondom, a legfontosabb igék közé tartozik ez, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Nagyon jól tudom, hogy ezzel a hitemmel mennyi problémát vetek fel. Súlyos problémák vannak ezzel, persze a másikkal is. Akár miféle rendszert csinálunk, az Istenből nem lehet rendszert csinálni, az Istent nem lehet beszorítani semmiféle dogmatikai rendszerbe. Minden rendszernek nagy-nagy kérdőjelei vannak. Én nagyon jól tudom, hogy ennek is, amit ez az ige mond, súlyos kérdőjelei vannak. És mégis azt mondom, hogy minden kérdőjel közepette is vallom azt, hogy ez a Bibliának az igazi mondani valója. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Fölmutatok csak úgy néhány problémát, ami ebből a hitvallásból szükségszerűen következik. Hát az első, amit már említettem is, hogy de hát akkor hol van az Isten igazsága, igazságossága? Ha az Isten egyszerűen azt akar, és bizonyára, ha akarja, meg is tudja valósítani, hogy minden ember üdvözül. Hol van akkor az igazság, a bűn, a bűnlődés, és netán a kárhozat. Ez a második kérdés, a kárhozat. Tehát akkor mégis nem volna örök kárhozat, pokol, kényköves, tűz, öltözött, szenvedés, véget, hosszabb, nélküli szenvedés, tehát van mit kárhozat, és a harmadik az, hogy az Isten akarata. Jó, nagyon kedves, hogy Istennek van akarata, de az embernek is van akarata. És ha ütközik az ember akarata meg az Isten akarata, és ha netán az ember nem akarja üdvösségét, akkor mit akar az Isten, vagy hogy szerez érvényt az ő akaratának? És még folytathatnám, milyen problémák adódnak ebből az egyszerű hitvallásban, hogy első hallás nagyon kedves, olyan megnyerő, hogy hát teljesen az Isten szeretet, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. A hitem munkájának a módszeréről elmondom ezt, hogy nem úgy dolgozom én a teológia területén, ahogy mások netán, hogy tudnék, nem azt vallom, hogy majd ha minden problémára, ami például ebből az igéből adódik, ha minden problémára megnyugtató választ kapok, akkor elfogadom ezt az igét. Lehet így teologizálni. Itt van egy probléma, majd ha minden belőle ágazódó részre problémára megnyugtatom, beleltetek, akkor elhiszem ezt az igényt. Ez egyik teológiai munkamódszer. A természettudományok területén ez teljesen indokolt, jogosult. Ott csak így szabad hinni, vagy igazságot kimunkálni. De mi hívő emberek vagyunk, és akár tetszik, akár nem, a hívő teológizálásnak az a módszere, miután persze eljutottam egy Isten élményre, hiszen az én betűbe foglalható hitvallásom mögött alapvetően az én Isten élmények van. De ha eljutottunk egy Isten élményre, akkor onnan kezdve azt valljuk, azt mondom, hogy mivel hiszem azt, hogy ez az igazság, azért ebből a hitemből következően keresem a részlet kérdésekre a választ. Vagy megtalálom, vagy nem. De nem a vagy megtalálom, vagy nem től függ a dolog, hanem alapvetően hiszem, hogy ez az én Isten élményemnek megfelelő ige, én Isten élményemet megszövegező ige igaz. Alapvetően ebből indulok ki, hogy ez igaz, akár értem, akár nem, akár okoskodok ellene, akár nem, ezt értem, elfogadom, hiszem, és innen keresem a problémákra a feleletet. Talán kicsit szerénytelenül hangzik, azt mondom, hogy a legtöbb problémára igenis megtaláltam a feleletet, ami ebből a hitből szükségszerűen következik. Megtaláltam, csak hát persze ahhoz, hogy a részletekre is megfelelő feleletet találjunk, ahhoz az egész gondolkodásunknak át kellene rendeződnie. A Biblia ezt nevezik metanoiának, görögül, magyarul, megtérésnek. A megtérés nem elsősorban erkölcsi változás, iszákos voltam, nem vagyok, ez volt, nem ez vagyok. A megtérés a Biblia szerint elsősorban a gondolkodásnak az átrendeződése. Ha a gondolkodásunk átrendeződik bibliai rendre, akkor könnyebben adódnak feleletek azokra a problémákra, amik ebből a bibliai igéből adódnak. Tehát még egyszer mondom, hiszem, vallom, hogy az az Isten akarata mindenek fölött való, minden részlet, egyéb akarata, törvények fölött az az Isten végső akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. De mondom, hogy ezt meg a belőle következő problémákat megértsük, ahhoz azt kell, hogy a gondolkodásunkat átrendezzük. És úgy példákat hozok, hogy úgy is kell átrendezni a gondolkodásunkat. Itt van mindjárt elsőnek az üdvösség és a kárhozat kérdése. Mindenkiben van egy hagyományos, vallásos elgondolás erről, hogy üdvösség és kárhozat, hogy is van. És nem úgy van, mint ahogy felnőttünk valamiféle vallásos elgondolásba tűnik. A legtöbb embernek az az elgondolása, hogy élünk valahogy itt a Földön, bugdácsolunk, hol jót tettünk, hol csúnya bűnöket követünk el, élünk valahogy. Aztán majd a halálunknál odállunk Isten ítélő széke elé, ő mérlegeli a jót meg a rosszat, és ennek alapján azt mondja, fiam, nem vagy méltó az örök életre, lányom, kárhozatot érdemes, menj az örök kárhozatra, te pedig jó van, te megérdemled, megszolgáltál érte, vagy hiszel az üdvözítő Jézusban, te örök üdvösséget kapsz. Vagyis üdvösség kárhozatról úgy gondolkoznak, hogy az valami ítélet. Ítélet eredménye. Ítélnek rólunk, hogy ide vagy oda fogunk menni. Ez az, ami nem igaz. Ezt a gondolkodást kellene átrendezni oda, hogy az üdvösség és a kárhozat nem ilyen végső ítélet, hanem állapot. Az üdvösség is, meg a kárhozat is állapot, ami jelenleg működik, ami jelenleg van. Az emberek jelenleg vannak kárhozatban, vagy aki az Isten kegyelmébe fogadott, vagy aki elfogadta a kegyelmet, az a jelenben a üdvösség állapotában van. A Biblia ilyen vakmerő dolgot mondta, hogy átmentünk múltszőre, átmentünk a halálból az életbe. Halálba voltunk, áldozatba voltunk. Átmentünk az életbe, és most már az üdvösségben vagyunk, és ez folytatódik természetesen a halál után. Sőt, mondom merészen, a kárhozatunk is folytatódik a halál után. Nem olyan nagy változás a halál. Testileg nagy változás, kivetkezünk ebből a hústestből, de az emberségünk érzelmében, lényegében nincs olyan különös változás. Ha itt az üdvösségben éltünk, folytatódik az üdvösségünk. És ha itt a kárhozatban éltünk, folytatódik a kárhozatunk a halál után. Csak itt aztán megint egy új kérdés vetődik, egy óriási teológiai kérdés. Jó, jó, hát kárhozatban élt, kárhozatban meghalt, folytatódik a halál után a kárhozata. És az Istennek az üdvözítő szeretete lezárul a halálvonalnál? Óriási kérdés. Még egyszer teszem fel a kérdést. Az Isten üdvözítő munkája, ahogy ebben a földi életben hívogat, prédikál, üt rajtunk egy ilyen betegséggel, próbára tesz, édesget, hol simogat, hol korvácsol, de édesget ezek az üdvösség felé. Munkálkodik az Isten. És jön a halál, és egyszerre vége mindennek, és többé nincs örökre, meg rögzül az ember az állapotában, vagy pedig, hát miért ne folytatná Isten az ő üdvözítő és üdvözítő és üdvözítő munkát a halál után, ez egy messze menő kérdés. Na de a lényeg, testvérek, itt az, hogy az üdvösség egy állapot, és a kárhozat egy állapot. És hogyha szabad, modern, idegen szót használ, egy kicsit szemléltesse az állapot. Az üdvösségre én most ezt a szót találtam, hogy az üdvösség integráció, és a kárhozat a káosz. Üdvözülni azt jelenti, hogy integrálódni. A mi életünk elemei, családunk elemei, nemzetünk elemei szétszórottak, káotikus állapotban vagyunk, társadalmilag, családilag, de egyénileg is káotikus állapot, és ez a kárhozat. Egymásnak feszülő erők rontják egymást, és ebből lesz mindenféle lelki konfliktus, és stressz, és depresszió, és paranoia, és sok minden lesz abból, hogy káotikus állapotban vagyunk. Ez a kárhozat. És az üdvösség integrálódás, az egybeterkesztés. A Bibliának van olyan csodálatos mondás, hogy Isten Krisztusban mindenekhez egybeterkeszt. A kozmoszt, amely maga is széthullott, a mindenséget egybeterkeszti Isten, de az én kis univerzumomat is egybeterkeszti. Ez az integrálódási folyamat, ez az üdvözülésnek a folyamata. Test és lélek mégiscsak feszültségben van egymással, és a halálban ezt a feszültséget is integrálja Isten, úgyhogy egy másfajta testet ad majd. Mennyi teológiai probléma, ugye szintén csak fölvillantom a gondolatokat, és külön előadás sorozatokat kellene találni. Mi az, hogy kivetkőzöm ebből a testet, és kapok helyette másikat, integrál testet, amelyek nem lesz feszültség, de a szellem akaratával is tovább. Tehát a döntő dolog egyszerűen a gondolkodásunkat át kellene rendezni, úgyhogy üdvösség és kárhozat nem egy halál után elkövetkező ítéletnek az eredménye, hanem egy folyamat. Kárhozatban vagy, testvérem, hogyha nem integrálódott az életed. Az értelmed más beszél, mint a szíved. A kezed más csinál, mint amit az akaratod diktálnak. Skizofrénia. Ennek a súlyos esete. De mindnyáján ezek vagyunk szeridebb formában. Tehát például mondta nekem, mit jelent az, hogy Isten akaratot, hogy mindenki üdvözüljön. Igen, mindenki integrálódjék. Mindenki teljes ember legyen, harmóniában, önmagával elsősorban, aztán a körülötte levőkkel, és nem utolsósorban Istennel, sőt a kozmosszal harmóniában legyen, aki erre eljut, az üdvözül. És ez akarja Isten minden emberre nézve. Hát az egyik szemléltetés arra, hogy át kell a gondolkodásunkat rendezni. Aztán a második példa, hogy át kell rendezni a gondolkodásunkat. Isten akarata az, azt akarja Isten mindenki üdvözüljön. Ezzel szemben van az ember akarata. Meg kellene egy kicsit közelebbről nézni, mi az, hogy az ember akarata. A modern lélektannak meggyőződésen, tanulmányán szerint a legnagyobb problémája az emberi akarat. Van ilyen, hogy akarat? Hát persze magunkat áltatjuk, hogy akarom, de nem úgy van, hogy még az öregapámnak a vezetése is benne van az idegrendszeremben. Apám, anyám, papom, tanárok, társadalom, marxizmus, minden benne van az idegrendszeremben. Én akarok? Vagy pedig akaródik valami bennem. És én azt hiszem, hogy én akarok. A lélektannak, és egyáltalán az embertannak a leghatalmasabb kérdés az akarat. Van ilyen? Van saját akarat, hogyha van az illúzió van, hogy én akarok ezt. De bennem, a József Attila gyönyörűen megénekelte, apám, anyám, öregapám, ezredek, nemzedékei akarnak bennem, tesznek bennem, döntenek bennem. És mégis az, hogy igen, van akarat, van személyes akarat. Van ilyen társadalmi sodródás, elkötelezés, betáplálás, gének és mikrobiológia, igen, kémia és akarás összjáték. Szóval ismerem ezeket a problémákat, és mondom még egyszer, a legnagyobb probléma egy akarat. Mi az, hogy akarat? De legalábbis, hogy ezen belül egy kicsit egyszerűbben gondolkodunk, azt minden ember átérheti maga is, hogy nem osztatlanul egységes az akaratunk. Meghasonlott az akaratunk. Akarunk és nem akarunk. Akarjuk a jót, de mivel nehéz csinálni, nem csináljuk. Inkább akarjuk a kényelmeset. Akarjuk a jót, megaláztozunk, vagy meghamisítjuk magunkat, megtagadjuk, csináljuk a rosszat, de közben bennünk van egy ellenállás, de nem jól csinálom, van a lelkismeret szava, hogy más kellene akarni. Nem egységes az embernek az akarata. És amikor az ember az Isten akaratára igen mond, Isten szeretet akaratára üdvözül, igen mond, az igen nem egyértelmű. Igen mondok az Istennek, és nemet mondok az Istennek. De fordítva is. Nemet mondok az Istennek, és talán még mélyebben igen mondok az Istennek. Pláne, ha így mondom, hogy az integrálódása, az, hogy teljes legyen az ember élet. Tehát nem lehet így szembeállítani, hogy az Isten akarja, de az ember nem akarja, akkor bajban van az Isten, és nem tudja az akaratát valóra váltani. Minden esetre így van, hogy az Isten akarata ütközik az én akaratomban. Az én akaratom beleütközik az Isten akaratába. Harc van a két akarat között. De milyen ez a harc? Itt van megint egy döntő felismerés, amit Jézus Krisztusban szereztem, és mondok nagy boldogan nektek is. Van ilyen akarat, van ilyen igazság, hogy a bűn méltó fizetsége a bűnhődés. És legyen az Isten is olyan, hogy bűn után büntessen. Bűn és büntetés. Isten akarat, ember akarata. Ha ütközik, akkor Isten büntette az ember rossz akaratát. Bűn és bűnhődés. És én úgy ismerem fel egyre inkább az Isten, hogy én nem ebben a kategóriában gondolkodik, hogy bűn és büntetés, hanem nyissátok ki a szíveteket, születeket ennek a megértésére. Az Isten így gondolkodik, hogy bűn és gyógyulás. Jézus Krisztusban ismerem én meg az Istent, és Jézus Krisztusban így ismerem meg egyre inkább az Isten. Bűn és gyógyulás. Bűn és gyógyítás. Van persze ilyen, hogy penyítés, ítélet, de ezt mind tudom. Csak nem a legutolsó döntéssel, legutolsó cselekedete Istennek ítélet, kárhozat, hanem Isten legutolsó akarata az, hogy bűn és gyógyulás, és kitempenjen Isten gyöngéden, vagy néha keményen, de mindenképpen édesgeti az ember akaratát, hogy hajoljon meg az Isten előtt. És még egy utolsó gondolat, kérdés számomra, miért fáj az embereknek ez az ige? Közelebből a hívő embereknek, mert azoknak fáj igazából. Mert a hívő emberek ragaszkodnak, hogy legyen pokol és legyen üdvösség. Miért fáj a hívő embereknek, hogy van egy ilyen ige, de nem egy ilyen ige, az én gyűjteményemben is sok ige van. Miért fáj a hívő embereknek ez az ige, hogy Isten akarata, hogy minden ember válogatás, kiváltság vagy válogatás nélkül minden ember is, hogy miért fáj ez? No, hát erre én a lélektan felől adom meg a választ. Azért fáj ez sok hívembernek, mert verejtén kezdve élik a hívő életüket. Verejtén kezdve. És ott van kimondatlan, hogy ha én ennyit kínlódok, böjtölök, kiváltozok, lemondok a világ gyönyörűségeiről, ha én ennyi mindent megteszek az üdvösségemnek, akkor a másik csak úgy él, és a végén ő is odaérkezik, ahol én lehet. Verejtékezve élik sokan hívő emberek az életüket, és ebből a verejtékezésből jön az az irítség, mert mondjuk ki magyarul, az az irítség, hogy hát ő hogy jön hozzá? Na erre mit mondok, hogy testvéreim? Az én vallomásom erre az, hogy kegyelemből élünk. Ha szabad azt mondani, én kegyelemből élek, és hallatlan kiváltságnak tekintem, előre vett az Isten sokak elébe, és már közölte velem, akár fiatalságomban, mert úgy volt, már fiatalságomban közölte az igazságát. Én nem akarok nagy szavakat mondani, de nem verejtén kezdve élem a kegyelmi életem, hanem csodálkozva, áhítatva. Nem érdemlem meg, Uram, de hát ez csodálkozott, és olyan jó, hogy nem csak engem szeret, hanem a többieket is szeretett. Engem nem nyugtalanít az, hogy tehát miért szeret Isten, a végén miért üdvözül ő is. Nem tudom, hogy üdvözül, sok minden nem tudok, nem azt hallom, hogy én mindent tudok. De azt tudom, hogy én kegyelemből élek, és mivel valóság számomra a kegyelem, azért öröm azt, hogy akarja adni Isten ezt a kegyelmet mindenkinek. Általánosítva mondom azt, hogy akinek a szexuális élete zavar, rendetetlen, elfojtott, az rettenetesen zavarja, hogy a fiatalok csókolóznak a metrót. Hanem ezt mindegy magas erkölcsből, tehát magas erkölcsből mondnak fölháborodva. Ők maguk rövidek, megrövidültek a szexuális életre, és ezért irigyek azokra, akik már fiatalkorban boldogan csókolóznak. Lehetetlen vitázni. Én ezt képviselem, hogy aki kifelé ügykedik, hogy Isten miért szereti, hogy ez is fog üdvözülni, ott lesz, ahol én leszek, akkor én nem akarok ott lenni. Ezek a gondolatok testvérek a szív gonoszságában, nem a szív elmélyű kitérő vannak. Na befejezem most már, csak ez egy új szemléltetés arra, hogy át kell rendeződni a gondolkodásnak ahhoz, hogy megértsük ezt, hogy Isten akaratna az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismerésére eljusson. Még sokat kellene mondani, csak még legutoljára befejező gondolatnak mondom azt, testvérem, hogy ha én örülök a magam kegyelmének, és örülök annak, hogy az Isten kegyelmes másokra, akkor nekem is be kell állni ebbe a munkába. Isteni természet részeseivé lettünk, mondja az apostol. Hát ez az isteni természet, hogy örülök a kegyelemnek, munkálom a kegyelmet. Idegen szóval, munkálom az integrációt. Embereket szeretnék integrálni. Ne riaskodj annyit önmagaddal, békélj meg magaddal. Békélj meg a házastársakkal. Békélj meg az Istennel, aki engedte, hogy egy autó elüsse pillanat alatt a gyerekedet is. Tegnap még vidáman énekelt, és ma pedig a hungaházban van. Békélj meg az Istennel, integrálódjál bele az Istennek a nagy, csodálatos világ gondolatába, ami a végső egység, Isten lesz minden, mindenekben. Csak még olvasok igéket, csodálatos igék vannak, amik ezt az én válogatásomat, az én válogatom az igéket megerősítik, mert mondom, hogy az én itt képviselő gondolatomnak is bőven van bibliai megalapozása a Rómaiakhoz levél 11. részében, azt mondja a Pál apostol, Isten mindenki egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Nézzétek, ez a testvér igéje ennek, amit most olvastam, hogy mindenki megkönyörüljön. Tehát a 2. Korintus 5.19-ben van megint egy csodálatos ige. Ugyanis Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reján bízta a békéltetés igéjét. Megbékéltette a kozmoszt, a görög szóval itt a kozmoszt, Jézus kozmikus arályú megbékéltetést végett, és hozta közénk ezt, hogy Isten olyan, mint a tékozó tűnnek az Atya. Tehát integrálni magadat, integrálni. Engedd az Isten, összebékítse a benned lévő egymással riasztató eleveket. És aztán állj be te is az integrálás, a megbékéltetés szolgálatába. Hiszem és vallom, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság fölismerésére.